MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Brüsszel el akarja nyomni a békepárti erőket, és az utolsó akadályt is el szeretnék tüntetni a háború útjából, azzal, hogy elhallgattatnák, illetve kizárnák Magyarországot a döntéshozatali folyamatokból, szögezte le a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter belga kollégája azon friss kijelentésére reagált, miszerint tovább kellene léptetni a 7. cikk szerinti jogállamisági eljárást Magyarországgal szemben, így megfosztva hazánkat a szavazati jogától az Európai Unió tanácsában. Az európai és az afrikai embereknek egyaránt érdeke, hogy minél előbb véget érjen az ukrajnai konfliktus és az a világháborús őrület, amely kirajzolódni látszik Európában, jelentette ki a tárcavezető, miután angolai kollégájával tárgyalt. Szijjártó Péter kitért a migráció kérdésére is, amelyben ugyancsak egyetértés van a két ország között. Afrika lakossága a következő 20 évben 750 millióval nő, ennyi embernek kell munkahelyet, oktatást, egészségügyi ellátást, tiszta ivóvizet biztosítani. A kormány a hazai vállalatok érdekeinek védelmében nem támogatta előző héten a több orosz és a belarusz mezőgazdasági áruval szemben kivetett uniós büntetővámokat, húzta alá ezt is. Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban tárgyalt Toshihiro Suzukival, a japán Suzuki Motor Corporation cég elnök vezérigazgatójával, közölt az MTV-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Áttekintették az európai és a magyar autóipar helyzetét, a technikai átállás kihívásait. A kormányfő kifejtette, érdekeltek vagyunk a Suzuki sikerében, a magyarok és a gyár kapcsolata már több, mint üzlet, barátság. A magyar gazdaság helyzetéről Orbán Viktor elmondta, idén és jövőre is nő a gazdaság, a hitelminősítők, a beruházók, a magyar vállalkozók és a magyar emberek is bízhatnak Magyarországban. Optimisták vagyunk tehát, ugyanakkor a háború nagy veszélyt jelent, e tekintetben a helyzet nagyon nehéz, az ugyanis nem csak az életeket, a családokat, az emberek vagyonát, de teljes gazdaságokat is romba dönt, fejtette ki. Magyarország továbbra is kiemelt célpont a befektetők számára. A versenyképes üzleti környezetet a háborús válság alatt is sikerült megőrizni, jelentette ki a pénzügyminiszter, miután hivatalában fogadta a luxemburgi kollégáját. Varga Mihály kiemelte, az elmúlt 5 évben csaknem 5-szörösére növelték a nagyhercegségbe irányuló magyar exportot, tavaly rekordot döntött a két ország közötti kereskedelmi forgalom. A legutóbbi adatok szerint a magyar tőke 19. legfontosabb célország a Luxemburg, ami közel 400 millió euró beruházást jelent. Újabb két Leopard harckocsi, illetve vezetői oktatójármű érkezett a tatai MH Klapka-György első páncélos dandárhoz a napokban, jelentette be a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf elmondta, 2028-ig összesen 44 darab érkezik a high-tech haditechnikai eszközből. Idén 3 milliárd 800 millió forintos keretösszegre pályázhatnak a jogosultak a nyári diákmunkaprogram keretében, jelentette be a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár. Comba Sándor ismertetése szerint a 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló, munkaviszonyban éppen nem álló, vállalkozási jogviszonnyal sem rendelkező fiatalok június 17-től regisztrálhatnak a területileg illetékes járási hivatalok foglalkoztatási osztályainál. Forgalomba helyeztek a hármaszámú főúton egy közel 500 méteres felújított szakaszt, egy új körforgalmat és egy tengelysúlymérő állomást, közölt az Építési és Közlekedési Minisztérium az MT-vel. A fejlesztések a Gyöngyös-nyugati elkerülőút építéséhez kapcsolódnak, a teljes beruházás összege mintegy 4,5 milliárd forint. Az Európai Unió 1 millió 200 ezer euró humanitárius segéd folyósít a Remál trópusi ciklon bangladesi és indiai hatásainak kezelésére és a vihar által érintett lakosság megsegítésére, tájékoztatott az Európai Bizottság. Legkevesebb 65 ember vesztette életét a heves esőzések következtében. Az Európai Unió ingyenes Interrail bérleteket biztosító úgynevezett Discover EU programja keretében idén-nyáron 35.511 európai fiatal kaphat ingyenes európai vonatbérletet. Az Európai Bizottság közlése szerint kvóta alapján köztük 779 magyarról van szó. Budapest rendezheti meg 2026. szeptemberében az első atlétikai világdöntőt, mely a szezon csúcs eseménye lesz. A hírt Sebastian Kő, a Nemzetközi Szövetség elnöke jelentette be. A brit sportvezető elmondta, azért kapta meg a rendezés jogát a magyar főváros, mert tavaly minden idők legjobb szabadtéri világbajnokságát rendezte meg. Mégül az időjárásról. Reggelig sokfelé lehetnek akár hevesebb viharok is, felhőszakadással, jégesővel, erős széllel. Holnap aztán már csak elszórt jelleggel fordulnak elő záporok, zivatarok, és sokat süt majd a nap. A hőmérséklet kedden hajnalban 15, napközben 22-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Szentek, szentéletű emberek.
Lwanga, Szent Károly és társai vértanúk. Afrikában, Ugandában születtek. Meghaltak Ugandában 1885. november 17. és 1887. január 27 között. Károly 1865-ben született Ugandában. 20 éves korában keresztelkedett meg. Több társával együtt Manga király szolgálatába került, aki később őt és 21 társát kivégeztette. Ugandába francia missziós atyák, fehér atyák első csoportja 1879-ben érkezett. Itt a négerek szívesen fogadták őket, de az arab kereskedők felbújtatták Tesa királyt ellenük. 3 évi térítő munkájuk után kiutasították őket Ugandából, de a királyfia, Wanga uralkodó, amikor a trónra került, 1884-ben visszahívta őket az országba. A királyi udvarban már voltak keresztények, egyesek magas hivatalban is, köztük a királyi testőrség parancsnoka és az udvarmester. Ketten fedezték fel azt az összeesküvést, amelyet Katikíró a király után az első ember szervezett, ám a király nem végeztette ki, hanem hivatalában hagyta. De Katikíró bosszút fogadott ellenük. Egyre inkább a keresztények ellen hangolta a fiatal királyt, s ennek az lett az első eredménye, hogy 1885. október 30-án királyi parancsra megölték az anglikán püspököt, és vele együtt sok más keresztényt. Kémkedéssel várolták őket. Ugyanígy azt a Kasa Józsefet is, aki minden héten saját jövedelméből legalább egy rabszolgát váltott ki, és hitoktatói munkát végzett. Ő is fejével fizetett hitéért. A 17 éves Subugvao Dénest rajta kapták, hogy hitoktat. Maga a király döfött lándzsát a torkába. Ott feküdt saját vérében egész éjszaka, aztán csak másnap, 1885. május 25-én reggel fejezték le. És még aznap este a király kihirdette, hogy mindazokat, akik imádkoznak, meg fogja öletni. Wanga Károly az apródok vezetője volt, és nyomban fölismerte, hogy nem sokára mindannyiukra halál vár. A köztük lévő 4 katekument levizsgáztatták, és azonnal megkeresztelték. Másnap valamennyiüket választás elé állították. Vagy nem imádkoznak, vagy meghalnak. Károllyal az élen mind az imádság mellett döntöttek. Előbb Kagaba Mátyás, a királyi testőrség parancsnoka halt meg, majd Murumba Mátyás, aki szintén magasrangú keresztény volt. Az ugandai vértanúk aktája úgy emlékezik meg róla, mint a vértanúk koszorújában a legszebb virágról. De Károly és többi társának kivégzése késlekedett, mert még nem készült el a vesztőhely. A hóhérok parancsnoka megkísérelte az apródok között lévő saját fiának megmentését. Könyörögve kérte, tagadja meg az imát, s megszabadul. Édesapám, nem teszem, ezután is imádkozni fogok, felelte. Akkor szaladj el, biztatta az apja. Nem, én barátaimmal akarok meghalni, hangzott a felelet, és visszaengedték társaihoz. Június 3-án kunyhójukból kihozták, megkötözve sorba állították őket. Először a vezetőjüket, Vanga Károlyt égették el elevenen. Azt hitték, hogy a többiek megerettennek ettől, de nem így történt. Ezért a többit is összekötözték, hogy így égessék el őket. Kiválasztották a hóhérok parancsnokának fiát, és kötelékét eloldották. A fiú erre sírni kezdett. A király megparancsolta, hogy öljél meg, hát olts ki az életemet, én meg akarok halni Krisztusért. Ekkor apja átadta egy másik hóhérnak, aki megölte, s a mágjára dobta. Megparancsolta, hogy gyújtsák meg a többieket is. Így haltak meg valamennyien Krisztusért. 1885-ben minden szentek napján keresztelték meg Jamari János Máriát. Minden vagyonát a szegényekre költötte. Elfogták, és 1887. január 27-én egy tóba folytották. Ő volt a 22. ugandai vértanú. 15. Benedek pápa 1920-ban boldoggá, 11. Pius pedig Vanga Károlyt, az akciókatolika és az afrikai ifjúság védőszentjévé nyilvánította. 6. Pál pápa 1964. október 18-án a Vatikáni Zsinat 3. ülésén avatta őket szentté. Imádkozzunk! Istenünk, Te a vértanúk kiömlő vérét keresztényeket termő magvetéssé tetted. Adj mindenkor bőséges aratást egyházat szántó földjén, amet Vanga Szent Károly és társai vérük hullásával öntöztek Krisztus a mi urunk által. Az ugandai vértanúk, az afrikai ifjúság és az akciókatolika pátrónusai.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsetessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa folytatja az imádság művészetéről szóló elmélkedést.
Az imádság művészetének a gyakorlásában szükségünk van tanító mesterekre. A legnagyobb tanító maga az Úr. A tanítványa kérték Jézus, hogy taníts minket imádkozni. A mai alkalomra Szent Pál apostolt hívtam meg, hogy ő legyen a mi mesterünk, ő legyen a tanítunk. A Filippiekhez írt levél 4. fejezetének 6. versétől olvasom a Szentírást. Ne legyetek semmiben sem aggodalmaskodók, hanem minden helyzetben, háladásra végzett imádságban és könyörgésben terjesszétek a kéréseideket Isten elé. Isten békéje pedig, amely meghalad minden értelmet, megőrzi szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban. Eddig az idézet, s mire tanít bennünket Szent Pál apostol? A kiinduló kép maga az aggodalmaskodás. Aggodalmaskodni annyit tesz, hogy félünk valamitől, ami még nem történt meg, de félünk attól, hogy ha az megtörténik, akkor emiatt sokat fogunk szenvedni. Mi lesz akkor, hogyha gyermekeimnek a házassága nem jó sikerül? Mi lesz akkor, hogyha megkapom a diagnózist, hogy súlyos betegségben szenvedek, és nem lehet meggyógyítani? Mi történik akkor, ha kiderül valakiről, hogy akár hogy az életében volt valamilyen botlás, valamilyen bűn? Mi történik akkor, ha ez és ez megváltozik, ha ez és ez meghal, ha a szüleim már nem lesznek? És sok minden miatt lehet aggodalmaskodni, és látjuk, hogy a világban azért sok baj van, tehát joggal aggodalmaskodunk ilyen értelemben, mert tényleg sok veszély fenyegeti a szeretteinket, minket is, és az örömünket. És az aggodalmaskodás erről szól, hogy mi lesz akkor, ha, mi lesz akkor, ha. De persze a választ nem tudjuk rá, hiszen nem tudjuk, hogy mi lesz akkor, ha, meg nem is biztos, hogy ez a dolog megtörténik, vagy úgy történik meg. Szent Pál apostol mégis adja a választ, hogy ilyenkor mit kell tennünk. Azt mondja, hogy először adjunk hálát. Adjunk hálát az Úrnak, és utána pedig fogalmazzuk meg a kérésünket. Ha háladásra gondolunk, ebben a helyzetben enyhén szóval nincs hozzá kedvünk. Miért adjak én hálát? Vagy ha még hálát adunk is, például valaki meggyógyult, akkor hálát adunk, hogy Uram, sikerült a műtét, úgy tűnik, hogy meggyógyult az én szerettem. De mi lesz akkor, ha kijójul? Mi lesz, ha még egyszer beteg lesz? Vagy mi lesz, hogyha most az édesapám lesz beteg? Vagy valaki a családból? És hogy ott az aggodalmaskodás, és ilyenkor a hálaadás elveszíti az erejét, szinte az értelmét is, mert jó-jó, rendben van, de. És mi lesz, hogyha valami rossz történik? Szent Pál apostol mégis azt mondja, hogy ebben a helyzetben, és az is, hogy minden helyzetben, tehát nem csak egy-két ilyen szituáció van, ahol ez működik, de a többi nem, minden helyzetben adjunk hálát az Úrnak. Hogy néz ki ez a gyakorlatban? Amikor valamitől félek, először nem a félelmemet fogalmazom meg, hanem magát az igazságot. Ezek teológiai igazságok, és ezeket bátran, szilárdan, határozottan mondom. Ez egy hitvallás. Uram, te vagy a szeretet. Uram, te vagy a jóság. Uram, te vagy a mindenség alkotója. Uram, te végtelenül szeretsz engem. Te nem haragszol rám, te megbocsátod a bűneimet, te nem büntetsz engem. Itt vagy velem, együtt érzel velem. Látod, hogy milyen baj van a mi családunkban. Te most bennem szenvedsz, vagy a másik emberben, ott hordozod a keresztet, ott vagy benne is, ott szenvedsz. Te teljes sorsközösséget válasz velünk. Uram, a te hatalmad végtelen, a te szereteted végtelen. Uram, hálát adok azért, hogy most itt vagy velünk ebben a nehézségben, és hogy hozzád fordulhatunk. Hálát adok, Uram, ezért a szeretetét, a gondviselésért, az üdvösségért, a megváltásért. Uram, hálát adok azért, hogy most tudok hozzád imádkozni, hogy adtál nekem hitet, hogy adsz bizalmat, hogy bízzak benned, a te jóságodban. Néhány mondat a hálaadásból, ezek igazak, teológiai igazságok. És megkérdezhetnénk, hogy ez most mire volt jó, amikor más a probléma, mást akarok kérni, ilyenkor az igazságot fogalmazom meg. Amikor valaki kétségbe esik vagy kér, akkor nem csak elkezd imádkozni, mert valami baj van, hanem nagyon könnyű a realitást, meg a hitét is elveszíti, vagy legalábbis felszínessé válik. És ilyen gondolatok, hogy az Úr nem is hallgat meg, az Úr biztos megbüntet, nem hallgatja meg az imámat, mert rossz voltam, vagy azért büntet meg bennünket, mert ezt és ezt tettük, vagy ki tudja, mi miatt büntet meg, mert az Isten amúgy is ilyen büntetős. Sok minden gondolat lehet, amik nem igazak. És amikor az érzelmeink is úgy eltolódnak, félünk, akkor nagyon könnyen az érzelmek irányítanak bennünket, és az igazság az háttérbe szorul. Márpedig Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. Amikor hálát adok, az igazságot fogalmazom meg. Ezek mindig igazak. És utána a végén, nagyon röviden megfogalmazom, hogy mit kérek az Úrtól. Ebben jó mestereink például a vakkoldus, aki nagyon röviden megfogalmazta, Uram, add, hogy lássak. A leprás, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Rövidek voltak, tömörek és világosak. És én is például megfogalmazom, Uram, adj hitet. Vagy hiszek, Uram, segíts hitetlenségemben. Vagy Uram, gyógyítsd meg a lányomat. Uram, dicsőítsd meg magadat a fiamnak az életében. Amikor sokat végzek hálaadást, akkor azt erősítem magamban, hogy az Isten jó. És különben nagyon sok baj abból is következik, hogy az emberek nem bíznak az Istenben, és hogy emiatt van nagyon sok bűn, bizalmatlanság, meg rossz életek, mert tévútra mentek. Tehát tulajdonképpen minden problémának a gyökere az Úrhoz való megtérés, és hogy a benne való hit és bizalom, a hálaadás és a benne való öröm. Persze akkor is lennének problémák, mert akkor is vannak betegségek, meg különböző árvizek, vagy természeti katasztrófák, de nem annyi, mint most, mert más lenne akkor az embereknek a hozzáállása a környezethez, de mindenképpen az igazi megtérés, aki miatt aggodalmaskodok is, hogyha elkezd hálát adni és az Úr felé fordulni. Ezért például az első kérés, hogy add meg, Uram, hogy a lányom, fiam, férjem, feleségem megtérjen, hogy higgyen benned, hogy eljusson a hitre, hogy a hittel tudja ránézni ellen a dologra, vagy én is jobban tudjak ilyenkor hinni benned. Tehát hosszan a hálaadás, és röviden, szinte egy-két mondattal megfogalmazni a kérést. Szent Pál apostol nem azt ígéri, hogy akkor az Úr, amit kértünk, úgy, ahogy kértünk, megadja nekünk, hanem azt ígéri, hogy az Isten megadja minden emberi értelmet, fölülmúló békességet, és azt is, hogy megőrzi a szívünket és az értelmünket az Úr Jézus Krisztusban. A szívünket és az értelmünket. Szokták mondani, hogy valakinek a helyén van az esze és a szíve. Ez egy rendkívül fontos tulajdonság, amikor valaki nem veszít el a realitást, hanem bízik az Úrban, tehát az hite, az értelme a helyén van. Az érzelmei nem viszik el mindenfelé, a másik pedig a szíve is. A szív a Szentírásban az egész embert jelenti. Itt az érzelem, értelem, akarat, az egész emberségünk, minden habitusunk, képességünk, amivel tudok dönteni. Tudok dönteni az Isten mellett. Ki tudom mondani az akarom. Akarom az Urat, akarom az ő akaratát, akarom az ő dicsőséget, akarok imádkozni, akarok megtérni. Az egész emberségemet mozdítom ebbe az irányba, mert az értelmem és a hitem az irány, hogy az életemet, nem pedig az érzelmeim visznek el. Ezért például egy családban is, amikor baj van, hogyan tűnés, ez már a gyakorlati része ennek az imáról szóló tanításnak, hogy leülünk és elkezdünk hálát adni. Hálát adunk a gyermekünkért, aki lehet, hogy most a kórházban van, vagy a nagymamáért. Hálát adunk, hogy ismerhetjük őt, hogy szerethetjük, hogy ő az Úrnak az ajándéka, hogy az Úr milyen szeretettel van most is iránta, hogy az Úr a tenyeré hordozza. Hálát adunk azért, hogy nekünk van hitünk. Most lehetne az is, hogy kétségbeesünk, hogy káromkodunk, meg mindenkit szidunk, meg bűnbakot keresünk, de Uram, az is egy kegyelem, hogy most tudunk együtt imádkozni, hálát adni, benned bízni, még a nehézségben is. Így együtt imádkozni, és utána röviden megfogalmazni a kérést. Uram, erősíts meg a hitben, add, hogy meggyógyuljon, vagy éppen amit kérünk. Szent Pál apostol, amit mond, én elmondtam most elméletben, de ez a gyakorlatban hozza meg a gyümölcsét. Vannak aggodalmaskodásaink, egy új módot vegyünk fel, hosszabb hálaadás, nagyon rövid kérés, és utána az Úr megadja a benne való békességet, és megőrzi a szívünket és az értelmünket.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa az imádság művészetéről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Boros Mónika hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztoróvoda Alapfokú Művészeti Intézet diákjaival az Új Szövetségről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és szeretettel köszöntelek titeket, gyerekek. Mai alkalmunkat kezdjük egy dicsőség imával. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, amen! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen! A mai alkalommal az Új Szövetségben lévő négy evangéliumról fogunk beszélni, és a négy evangelistáról. Beszélgettünk már korábban a Bibliáról általánosságban. Mit is jelent ez a szó, hogy Biblia? Picit elevenítsük fel, Gergő.
Könyvek könyve.
Bizony, könyveket jelent, és megbeszéltük, hogyha van otthon egy Bibliánk, az szinte olyan, mintha egy egész könyvtárunk lenne otthon. A mai alkalommal az Új Szövetségre fókuszálunk egy kicsit jobban. És tudjuk-e, hogy hány könyvből áll maga az Új Szövetség?
27 könyvből.
Nagyon jó, Gellért ügyesen mondta, 27 könyvből. És ebből konkrétan ismerünk is többet. Konkrétan mire gondolok? Itt a négy nagyon fontos részére az új szövetségnek, Attila.
Négy evangélistára.
Bizony, a négy evangéliumra, amit a négy evangélista írt. A mindennapi életünkben mikor találkozunk mi a négy evangéliummal, az evangélistákkal konkrétan, Iza?
A misén.
Pontosan, minden szent misén az ige liturgia részben egy nagyon fontos helyet foglal el az evangélium. Ki olvashatja az evangéliumot, Gergő?
Csak az atya.
Nagyon jó, csak a pap az atya olvashatja. És mit csinálunk mi, amikor az evangéliumi rész következik, Gellért?
Felállunk és kis keresztet vetünk.
Nagyon jó, felállunk és kis keresztet vetünk. Mit is jelent ez a kis keresztvetés? Ez egy nagyon egyedi mozdulatsor.
Hát a homlokunkon, a szánkon és a szívünkön vetünk egy kis keresztet.
Bizony, és mit jelent ez? Ennek van mondani valója, ez egy szimbólum. Mit jelent, ha a homlokunkra rajzolunk kis keresztet?
Hogy elménkkel felfogjuk.
Nagyon jó, hogy az elménkkel felfogjuk az evangélium mondani valóját. Aztán a szánkra vetünk kis keresztet. Mit jelent ez a szimbólum, Gellért?
A szánkkal elmondjuk a többieknek, hogy ezt az evangéliumot.
Nagyon jó, hogy hirdetjük Krisztust. Ugye az ige hirdetést jelenti, ha a szánkra vetünk kis keresztet, és a szívünkre rajzolunk kis keresztet, Attila.
Ezt megvalljuk.
Megvalljuk, és mit csinálunk a szívünkbe?
Szívünkbe fogadjuk.
Nagyon jó, a szívünkbe fogadjuk. És ugye miután elhangzott az evangélium a Szentmisén, utána leülünk, és következik a papbácsinak a prédikációja. Miről szól legtöbbször a prédikáció, Gellért? Magáról az evangéliumról, ugye magyarázza nekünk a papbácsi, hogy hogyan is kell értelmezni az evangéliumot. Na konkrétan térjünk rá a négy evangélistára, mit is tudunk róluk? Hogy hívjuk őket név szerint, Iza?
Máté, Márk, Lukács és János.
Nagyon jó. Tudjuk-e a szimbólumaikat? Hogy melyik evangélistának mi a szimbóluma?
Máté angyal.
Mátéhoz az angyalt szoktuk társítani. Attila.
Jánoshoz a sas.
Nagyon jó, Jánoshoz a sast. Szabi.
Márknak az oroszlán.
Nagyon jó, és kit felejtettünk ki? Iza.
Lukácsnak a bika.
Nagyon jó, Lukácsnak pedig a bika a szimbóluma. Az evangelisták, azok az emberek, mondja nekünk a bibliai kis lexikon, akik a messiás életét hirdetik, és tudjuk, hogy nem azonosak az apostolokkal. Ugye négy más emberről beszélünk. Ki az, aki az apostolok között is számon van tartva, és evangelista is, Gellért?
Máté.
Máté.
János.
És János, nagyon jó. Tehát ők, róluk kettőjükről biztosan tudjuk, hogy ismerték Krisztust. Először beszéljünk Márk evangéliumáról, illetve magáról Márkról, hiszen a kutatások szerint Márk evangéliuma volt a legelső a négy közül, és Máté és Lukács Márk evangéliumát vette alapul, mert az ő három evangéliumok nagyon sokban hasonlít egymáshoz. Jánosé teljesen más, teljesen különböző. Márké, Máté és Lukácsé sokban hasonlít. Mit tudunk Márk evangéliumáról? Azt tudjuk elmondani, hogy a legrövidebb. Hogyha forgatjuk a Bibliát, akkor rögtön szembe tűnő, hogy Márk evangéliuma a legrövidebb. Nagyon közel állt Péterhez Márk, azt is mondjuk, hogy Szent Péter tolmácsa volt Márk, és az evangéliumát Szent Péter prédikációjából írta. Sokat volt együtt Péterrel, hallotta a történeteket, és ő volt az, aki röviden, tömören leírta. Márk evangéliuma 16 fejezetből áll, tehát ugye beszéltük, hogy a legrövidebb, és nagyon nagy hangsúlyt kapnak Márknál a csodák. Márk 18 csodát jegyez fel, nála találunk a legtöbbet. Egy csodát olvasunk is fel, kiemelünk egyet a sok-sok csoda közül, amikor is Jézus meggyógyítja a leprást.
A leprás meggyógyítása. Egy leprás jött hozzá, térdre borult előtte, s így kérte: ha akarod, megtisztíthatsz. Jézusnak megesett rajta a szíve, kinyújtotta a kezét, és így szólt hozzá: akarom, tisztulj meg. Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult.
Köszönöm. Mi az a lepra? Tudjátok-e, hogy mi az a lepra, Szabolt?
Az egy testi betegség, amitől a végtagok leesnek.
Hát egy nagyon súlyos testi bőrbetegség, ami nagyon fertőző, és ugye elterjed az egész testen, és hogy bántak a leprásokkal abban az időben az emberekkel ért?
Elkülönítették őket.
Bizony, el kellett őket zárni, elkülöníteni, hogy nehogy megfertőzzék a többi embert. Nagyon fájdalmas, hosszú betegség, és Jézus korában a leprásokat megbélyegezték és kirekesztették az emberek közül. Mit csinál itt Krisztus a leprással? Nem rekeszti ki, hanem Iza?
Meggyógyítja.
Meggyógyítja, és Gergő?
Segít rajta.
Segít rajta, nagyon jó. Megtisztítja. Megtisztít. Mit csinál velünk is Krisztus, hogyha hozzáfordulunk? És kérjük a segítségét, Gergő?
Megtisztít és segít nekünk.
Pontosan. Pontosan. Hogyan tud minket Isten megtisztítani, illetve Krisztus megtisztítani? Legegyszerűbb módja, Szabi?
A Szentmise.
A Szentmisében mit tudunk tenni?
Gyónni.
Gyónni, nagyon jó. El tudunk menni, és a szentgyónást, szentségét ugye fel tudjuk venni. A négy evangelista halálának körülményeiről mit tudunk, Gergő?
Hogy a négy evangelistából hárman vértanú
haltak. Ki az, aki nem halt vértanú halált, hanem öregségében, idős korában halt meg?
János.
János, bizony. Tehát János halt meg természetes halállal. Majd, ha Jánosról beszélünk, akkor konkrétan meg fogjuk említeni. Az egyházunk Szent Márk ünnepéhez kapcsolódóan végzi a búzaszentelést. Ez egy nagyon fontos egyházi momentum. Például Heves megyében az volt a szokás, képzeljétek el, hogy mindenki tépett egy-egy szál szentelt búzát a mezőről, és a férfiak a kalapjuk mellé tűzték, az asszonyok pedig beletették az ima könyvükbe, és ezek után úgy imádkoztak. Ez egy nagyon szép hagyomány volt a régi időkben.
Thank you.
következő evangelista Máté lesz, akiről szót ejtünk, és rögtön meg kell beszélnünk, hogy mi volt Máté foglalkozása, és hogyan került ő kapcsolatba Jézussal. Iza.
Régen vámos volt, és a neve Lévi volt.
Mit csinált egy vámos? Mivel dolgozik egy vámos, Gergő?
Adót szedett.
Bizony, pénzzel, pénzváltás adót szedett, és hát nem volt túl népszerű az emberek körében, mert a saját hasznára ugye sokszor többet szedett be, mint ami elvárható lett volna. Hogyan találkozott ő Jézussal? Hol találkozott ő Jézussal? Ez egy nagyon fontos pillanat. Gergő.
A piacon találkoztak először.
Mit csinált Jézus? Mit mondott Máténak Jézus?
Megkérte, hogy kövesse őt.
Kövessen. Bizony, szeretném nektek felolvasni ezt az evangéliumi részletet Máté evangéliumából, amikor is megtörténik az elhívás, így mondjuk szépen, amikor is Jézus ránéz Mátéra, és megtörténik köztük a kapcsolat, és Léviből akkor lesz Máté, és csatlakozik Krisztushoz. Amikor Jézus továbbment, látott egy Máté nevű embert, amint ott ül a vámnál. Szólt neki, kövess engem. Az felállt és követte. Amikor később vendégül látta házában, sok vámos meg bűnös jött oda, és Jézussal és tanítványaival együtt asztalhoz telepedett. Ezt látva a farizeusok megkérdezték tanítványaitól. Miért teszik mesteretek vámosokkal és bűnösökkel? Jézus meghallotta, és így válaszolt. Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent. Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Ez egy nagyon szép evangéliumi részlet, egy nagyon szép gondolat. Mit tett itt Jézus? Egy bűnös embert, Gellért,
Megváltoztatott
és megváltott. És nagyon érdekes ez az evangéliumi részlet, mert tudjátok, hogy minden pápának, minden régi és jelenlegi pápának is, Ferenc pápának is van egy jelmondata, amit általában a címerükbe is beleírnak, és képzeljétek el, hogy Ferenc pápa ebből az evangéliumi részletből választotta a jelmondatát, pontosan így hangzik, megkönnyörült és kiválasztotta. És kire vonatkozik ez az idézet, hogy megkönnyörült és kiválasztotta?
Mátéra,
nagyon jó. Tehát ez egy érdekesség Ferenc pápával kapcsolatosan. Mátéval kapcsolatosan egy legendát is szeretnék még veletek megosztani. Mi szerint történt egy napon, hogy a király fia meghalt Etiópiában. Benszülött varázslók mindent elkövettek, hogy életre keltsék, de hiába. Akkor a kincstárnok azt tanácsolta urának, hogy hívja el Mátét, és ő el is ment, és föltámasztotta a fiút. A király ettől olyan boldog lett, hogy örömében egész országába hírnököket küldött, akik ezt hirdették. Jöjjetek és lássátok Istent, aki emberi formában megjelent közöttünk. Az emberek összei sereglettek, Máté pedig tanította őket, hogy kinek a nevében és erejében támasztotta föl a halott fiút. Az emberek hittek a szavának, megkeresztelkedtek, a király pedig hálája jeléül egy pompás templomot építetett. Mit tett Máté idegen földön a legenda szerint, Gergő?
Jézus példáját követve segített.
Hirdette Krisztust, és Krisztus nevében még ráadásul egy halott gyermeket is feltámasztott. Emlékeztek a missziós parancsra, mit mondja Jézus Krisztus a tanítványoknak? Menjetek, és kereszteljetek meg minden embert az Atya, Fiú és Szentlélek nevében. Hát és itt is mi történt, ugye? Máté, mint tanítvány.
Hordozta Jézus tanítás.
Bizony. Harmadik evangélistánk, akiről még nem beszéltünk, Lukács. Lukácsnak nagyon érdekes foglalkozása volt. Orvos volt, és nagyon érdekes, szent hagyomány kapcsolódik az ő nevéhez. Ő volt az a személy, aki legelőször lefestette Szűz Mária arcképét. Lukács evangéliumában nagyon sok olyan eseményt és részletet leír, ami Szűz Máriához kapcsolódik. Például szoros kapcsolat fűzte őt Máriához, ismerte személyesen Máriát. A Szent Lukács által festett Mária képről a hagyomány őriz egy történetet, miszerint Pest is pusztított Rómában, és Nagy Szent Gergely pápa körmenetben körbehordta a képet, és abban a pillanatban a súlyos betegséggel sújtott városban elmúlt a vész, és meggyógyultak a betegek. Szent Lukácsot védőszentként tisztelik a festők, az orvosok, a művészek, a szobrászok, és amint már említettétek, az ő szimbóluma a bika. Mátéhoz hasonlóan János is a 12 tanítvány egyike volt, ahogy már ügyesen említettétek, és tulajdonképpen ő is az első között volt, akik Jézus követték. Nagyon fontos eseményeknél is ott találjuk Jánost. Ő volt ott a keresztrefeszítéskor, és a feltámadásnak is tanúja volt. Az evangéliumon kívül János még három rövid levelet is írt az Új Szövetségben, és az ő nevéhez kötődik a Jelenések könyve is. Nagyon érdekes, hogy ő saját magát az evangéliumban nem nevezi nevén, hanem úgy utal magára, hogy ő az a tanítvány, egyik tanítványa sok közül, akit Jézus szeretett. Ha az utolsó vacsora festményét tanulmányozzuk, akkor ki az, aki feltűnik a képen? Hogy tudjuk felismerni Jánost a 12 apostol közül?
Neki nem volt szakára, mert hogy ő volt a legfiatalabb.
Nagyon jó, ő a legfiatalabb, és mit csinál még ott János? Milyen mozdulatot tesz az ábrázolt képeken? Tehát Jézus felé fordul, odahajtja a fejét Jézus vállára, vagy Jézus felé fordul. Ezzel is kifejezi ezt a szeretet kapcsolatot a művész. János családjáról is tudunk egy-két dolgot. A testvérének a nevét mindenképpen meg kell említenünk, hiszen ő is a tanítványok között volt. János testvérét úgy hívtuk, hogy
Jakab.
Mi volt a foglalkozása Jánosnak?
Halász.
Halász volt, és János és Jakab és Péter ugye nagyon különleges helyet foglaltak el a 12 apostol között. Egy nagyon fontos dolog történt a kereszt alatt, akkor Krisztust megfeszítették. Jánosnak nagyon fontos szerepe van ebben a szomorú pillanatban.
Ő vigasztalta Máriát.
És mit mondott Jézus bizony? Jézus nagyon fontos dolgot mondott Jánosnak és Máriának. Gellért, emlékszel erre?
Hogy János vigyázzon Máriára.
Nagyon jó. Tehát azt mondta Jézus, hogy asszony, íme a te fiad, rámutatott Jánosra, és íme a te anyád. Miért volt fontos, hogy Máriát rábízza Jánosra? Miért kellett rábíznia őt?
Szabad? Mert abban az időben egy nő magát nem tudta egyedül eltartani.
Bizony, nagyon jó. Önállóan nem tudott volna élni Mária, ezért Jézus az utolsó pillanatban is gondoskodott a szeretett édesanyjáról. János halálával kapcsolatban említettük már, hogy ő volt az, aki természetes halállal halt meg idős korában, viszont őt is próbálták megölni, kivégezni, de csodás módon, csodával határos módon természetesen nem sikerült, és Gergő, kérlek, olvass fel nekünk ezt a kis legendát.
Az idős apostolt elfogták, és bírói ítélet alapján Rómába vitték. Rómában halálos ítéletet hoztak ellene, s úgy határoztak, hogy egy forró olajjal teli üstbe dobják. De János, aki a tanítványok közül egyedül szenvedte végig mesterével a kereszt halál kínjait, sértetlenül lépett ki a gyilkos fürdőből. Akkor méregkelyhet itattak vele, s mivel az sem ártott neki, Patmos szigetére száműzték,
és a legenda szerint a Jelenések könyve, amit János nevéhez kötünk, egy nagyon furcsa, csodás látomás hatására íródott. Gergő.
A szigeten egy viharos éjszakán, amikor a tenger dübörögve és tájtékozva ostromolta a sziklás partot, Isten egy hatalmas látomásban megnyitotta előtte a menny és a föld titkait, és föltárta neki az egyház jövőjét. A látottak olyan félelemmel töltötték el, hogy ájultan rogyott a látomást mutató angyal lábához. Sokáig maradt elragadtatásban, s mikor magához tért, már fényes nappal volt. A látottakat pedig küve jegyezte föl a sziklafalba. Mikor később végre egy halász hozott neki írószerszámokat, akkor pergamentekercsre írta a látomásait, és elküldte a kis-ázsiai egyházaknak. Így beszéli el a hagyomány a Jelenések könyve születését.
Mind a négy evangéliumnak az a célja, hogy az Úr Jézust bemutassa nekünk, bemutassa csodatételeit, bemutassa életét és működését, és ennek segítségével kövessük őt. És köszönöm szépen a figyelmeteket. Amikor Jeruzsálemben menet, Jézus Jerikó városához közeledett, egy vakoldus ült az út szélén. Amint ez meghallotta, hogy sokan vonulnak arra, megkérdezte, mi történik. Mondták neki, hogy a názáreti Jézus jön erre felé. Erre kiáltozni kezdett. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. Akik elől mentek, csitították, hogy hallgasson. De ő annál jobban kiáltotta. Dávid fia, könyörülj rajtam. Jézus ekkor megállt és szólt, hogy vezessék hozzá. Amikor odaért, megkérdezte. Mit akarsz, mit tegyek veled? A vak könyörgött. Uram, hogy lássak. Jézus így szólt hozzá. Láss, hited meggyógyított téged. Azonnal visszanyerte látását. Dicsőítette Istent, és követte őt. Ennek láttára az egész nép áldotta Istent. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Boros Mónika hitoktató beszélgetett tanítványaival, a műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.